Sziasztok, ez itt az Index Politika rovatának a podcastje, és ma arról fogunk beszélgetni, hogy kizárják-e vajon a Fideszt az Európai Parlamentben az Európai Néppártból, vagy sem, mik ennek a lehetőségei, és miért is akarják egyáltalán kizárni őt. Az Index támogatói kampányában egyébként vállaltuk, hogy jóval több podcastet fogunk csinálni az eddigieknél, úgyhogy mostantól a politika rovatban is jóval több aktuális témát fogunk kibeszélni, ezért is a podcast neve a Kibeszélő lett. A mai adásban pedig a vendégeink Fábián Tamás, az Index politika rovatától.
Sziasztok!
És Kugyela Tamás, az Index Eurológus rovatának az újságírója, aki a lehető legtöbbet foglalkozik nálunk az EU ügyeivel.
Sziasztok!
Én pedig Lengyel Szabó Péter vagyok, és első körben tisztázzuk is azt, hogy miért is van ez az egész kizárás. Tehát, hogy itt most ez nem a Sargentini jelentés, ez nagyon fontos, mert valószínűleg ez még nagyon sok embernek összemosódik, hogy mindenki azt hitte, hogy igen, ott majd lesz valami büntetés a Fidesszel kapcsolatban, de ennek semmi köze hozzá. Tehát ez egy tök más szankcióról szól.
Nem is ugyanaz a szervezet, amelyiknek a kizárásáról, vagy amelyikből most ki akarják zárni a Fideszt sokan. Hát a Sargentini jelentés az Európai Parlamentben került elfogadásra. És most pedig arról van szó, hogy az Európai Néppárt, ami a parlamenttől egy különálló szervezet, azon gondolkodik, vagy sok tagja azt szeretné, hogyha valamilyen módon szankcionálnák a Fideszt, vagy kizárnák, vagy felfüggesztenék. És ennek nincs köze a Sargentini jelentéshez, ez nagyon sok mindennek a felgyülemlése, ami már a türelmén túlment, különösen azoknak a nyugat-európai és észak-európai pártoknak, akik közös szövetségben vannak a Fidesszel.
Igen, és tehát csak arra a kérdésre válaszolva, hogy miért most került elő ez az egész, arra viszonylag egyszerű azt mondani, hogy hát mert elkezdődik az európai parlamenti választásra a kampány, és azok a pártok és politikusok, akik most főleg a kizárását sürgetik a Fidesznek, azok nyilván ebből, hát egyrészt ugye tehát politikai tőkét is remélhetnek, illetve Orbán Viktorra riogatni a saját szavazó táborukat, illetve tehát, hogy őt előcitálni, hogy na ő az, aki az EU-n belül egy problémás elem, és de őt megpróbáljuk eltávolítani, ez mindenképpen egy ilyen konstruktív európai politikának a mutatását sugallja. Igen.
De ugye ez most ugye elég bonyolult helyzet, mert itt most mindenki nagyjából a saját szövetségesei ellen kell, hogy játsszon, mert ugye mindenki a néppártnak a tagja, ami az Európai Parlament legnagyobb párt családja, és ezen belül a család többi tagja szeretné, hogy kizárják az egyiküket, vagy hát így megfenyítsék az egyiküket, aki eközben a szintén a párt családból származó Junckerrel kampányol, és riogatja a saját szavazóit Magyarországon, és aki pedig most így hangzatos dörgedelmeket meg kell, hogy fogalmazzon a Fidesszel szemben, az szintén a párt családnak a frakcióvezetője, aki ugye a Manfred Weber, és van a párt család elnöke, aki Joseph Daul, ha jól ejtem, és ugye neki is mindenféle szankciókba bele kell, hogy menjen, vagy legalábbis így fel kell, hogy dobja, hogy hát ez is megtörténhet a Fidesszel, ha nem játszik rendesen mostantól, de hogy közben ők mind egy pályán mozognak, hogy ez hogyan működik, meg miért fontosak ezek a figurák?
Ez különösen nehéz helyzet ezeknek a vezető politikusoknak, mert a Fidesz kb. 25 éve tagja ennek a pártcsaládnak, és nagyon jól működik az együttműködés a Fidesznek a nemzetközi szintére mozgó tagjaival egyébként. És ezek nagyon jól ismerik egymást, ezek az emberek, akik itt dolgoznak az Európai Néppártban. Joseph Daul különösen szereti Orbán Viktort, ő szokott róla úgy nyilatkozni, hogy hát persze ő, Orbán Viktor az Európai Néppárt fekete báránya, de mi azért kordába tudjuk tartani.
Ugye csak zárójelben, ugye Joseph Daul 2014-ben a békemeneten volt a sztár fellépő, ugye azon a békemeneten, ami a 14-es parlamenti választások előtti hétvégén került megrendezésre, és ugye ő ott mondott olyanokat, hogy egyedül Orbán Viktor képes vezetni Magyarországot, és ő az, aki megérti a magyarokat, és igazat mond a magyaroknak, tehát ahhoz képest ez egy jelentős elmozdulás, hogy mondjuk 5 évvel ezelőtt milyen volt az ő politikai viszonyuk, hogyha most lenne egy békemenet, azért egészen meglepő lenne, hogyha mondjuk Joseph Daul megjelenne, és körbe udvarolná Orbánt.
Na és akkor a másik két figurának a viszony ebben az egész játékban, tehát a Webernek és Junckernek, ők tök jóba vannak együtt, és mind a ketten utálják Orbánt, vagy mind a ketten utálják a helyi fideszeseket, vagy mind a ketten most el kell játszaniuk azt a szerepet, hogy most megpróbálják megfenyíteni Orbánt.
Ezek bonyolult emberi és politikai kapcsolatok, azt hiszem, meg korábban mind a ketten személyesen jóba voltak Orbán Viktorral. Jean-Claude Juncker különösen jóba volt, tehát azt is megengedte magának, hogy megpofozgassa Orbán Viktort.
Lediktátorozza.
Lehet, tudtak egymással viccelődni. Valami történt az elmúlt évben, ami teljesen felborította ezt a kapcsolatot, és ugye arra is érdemes emlékezni, hogy Orbán Viktor és a Fidesz delegáció volt az egyetlen, amelyik nem hagyta jóvá Junckernek a kinevezését az Európai Bizottság elnöki posztjára, ami 2014-ben. És ezt is megjegyezte a Juncker, tehát így annyira nem felhőtlen a viszony. Manfred Weberrel pedig róla azt lehet tudni, hogy ő egy kompromisszumkereső figura, és mindenkivel igyekszik jóban lenni, ezért is választották meg őt a mostani jelöltnek az Európai Bizottság élére. Mert nagyon alkalmas arra, hogy Európai Uniós szinten kompromisszumokat találjon. Viszont bekerült egy olyan helyzetbe, ahol védenie kell vagy fel kell szólalni az európai értékek védelmében, különben azt fogják rá mondani, hogy nem alkalmas az Európai Bizottság vezetésére, hogyha nem áll ki a demokrácia védelme mellett.
Még szerintem egy dolgot nem említettünk még a felvezetőben azzal kapcsolatban, hogy miért most került elő ez az egész konfliktus, és amit ugye a Tamás említett egy érintőlegesen, hogy felgyülem lett sok dolog, ahhoz az is hozzá tartozik, hogy az elmúlt főleg 2-3 évben, de talán inkább 2-ben volt sok konfliktus a néppárton belül, és azok általában úgy zajlottak, hogy valamelyik politikus megszólalt, elítélte a Fidesznek most éppen valamelyik Brüsszel elleni kampányát, vagy valamelyik belpolitikai történés, nem tudom, bíróságok, médiaügyek, korrupció, akármilyen témában, amire mindig felszólították a Fidesz, hogy fogja vissza magát, nem tudom, itt demokrácia van, tartsa tiszteletben az írott, és de leginkább iratlan politikai szabályokat, amire mindig az volt a válasz, hogy gyakorlatilag egy várrendítással ezt elintézték Orbánék, és tehát semminek nem volt következménye.
De és bocs, mert hogy mindent utólag mondtak, nem? Tehát, hogy miután meghoztak valamilyen törvényt, utána nagyjából szóltak, hogy akkor még egy ilyen törvényt ne hozzatok.
Hát ilyen is volt, de azért például, hogy a CEU ügyével kapcsolatban ott már tehát még bőven itt volt a teljes CEU, az amerikai képzésadó diplomák is. Ugye a 2017-es áprilisi események gyakorlatilag még a tüntetés hullám előtt már jelezték a néppártnak a szóvivője, hogy ez a néppártnak a frakcióülésen ez elő fog kerülni ez a téma, és erről mindenképpen beszélni fognak, és hogy azt várják el Orbán Viktortól, hogy változtasson a CEU-val kapcsolatos eseményeknek az irányvonalán. Tehát az még bőven azelőtt volt, hogy itt bármi történt volna, vagy parlament elfogadott volna olyan törvényeket, amik végül a CEU távozásához vezettek. Tehát, hogy azért próbáltak aktívabban is beavatkozni, vagy hát legalábbis nyomást gyakorolni, aminek egyiknek sem lett különösebben eredménye, és tehát, hogy én azt gondolom, hogy emiatt is van, tehát hogy sok minden összejött a kampány, az EP kampány, plusz az, hogy eddig nem történt semmi, tehát nem tudtak hatást gyakorolni Orbán Viktorra, és nyilván ezeknek a politikusoknak a hazai választói is azt várják, hogy ha van egy politikai közösség, akkor ott abban azért ne úgy működjön már, hogy valaki mond valamit, hogy az nem tetszik nekem, másik meg azt mondja, hogy oké, hát ez is egy vélemény, és tehát így elmennek egymás mellett.
Az, hogy az európai uniós intézmények később reagálnak magyarországi eseményekre, tehát hogy csak azután jön vélemény, hogy már megszületett egy törvény, ez annak is betudható, hogy mihez van joga az európai uniós intézményeknek, és mihez nincs. Az Európai Bizottság, rámondják azt, hogy ő az Európai Uniós szerződések őre, csak azután nyilatkozhat bármilyen témában, hogyha már megszületett egy törvény, és arról is csak akkor, hogyha úgy találja, hogy az valamiért ellent mond az EU-s alapszerződéseknek. Ezért van az, hogy mindig van egy késés. és csak azután mernek megszólalni, különösen a Fidesznek a saját szövetségesei egy vitás témában, miután az Európai Bizottság már kimondta, hogy igen, ez tényleg valamilyen módon sérti az EU-s alapértékeket, vagy alapszerződést előtte, hogy ezért mindenki lapít, meg kivárja, hogy mi lesz ebből.
Akkor szerintem az erővonalakat nagy részt átvettük, és akkor térjünk rá, hogy mit jelent konkrétan ez a kizárás. Mi fog történni, ha kizárják a Fideszt?
Itt két dolgot meg kell különböztetni, amik nem következnek egymásból automatikusan. Hát, hogyha az Európai Néppártból kizárják a Fideszt, az csak azt jelenti, hogy nem lesz annak a pártcsaládnak a tagja, nem járhat el a közös rendezvényekre, csúcstalálkozókra, ahol az Európai Néppárt tagpártjainak a vezetői, meg miniszterei, miniszterelnökei találkoznak. Tehát egy nagyon fontos kapcsolatépítő hálózatból kerül ki. Alapvetően erről szólnak ezek az európai pártcsaládok. A másik dolog pedig...
Bocs, csak hogy kik vannak még ebben, kik a fontos pártok?
A legfontosabb az a német kormánypártok, a CDU és a CSU. De ennek a pártcsaládnak a tagja a francia köztársaságpártiak, akiknek most sok képviselőjük van az Európai Parlamentben. Silvio Berlusconi, Forza Itáliája, akiről tudjuk, hogy Orbán Viktorral jóban van, vagy ezt szokták mind a ketten hangoztatni. Illetve a spanyol konzervatív párt még a legnagyobb, és a lengyel ellenzék a Polgári Platform.
Illetve hát, és akkor azokat is érdemes megemlíteni, akik most a kizárást kezdeményezték, az a, hát most nem tudom, hogy pontosan 12-13 pártnál tartunk ki, akik főleg a Benelux skandináv vonalon helyezkednek el, és a néppárton belül is a liberális szárnyhoz tartoznak elsősorban. Ugye a néppártnál azt még talán érdemes tudni, hogy azért itt tehát nem csak pontosan ugyanolyan világnézetű pártok vannak, mint a Fidesz, hanem ha jobboldali konzervatív táboron belül azért vannak jóval mérsékeltebb pártok is. Most talán lehet már azt mondani, hogy a Fidesz mondjuk a néppárton belül azért a politikai spektrumnak hát így a legszéle fele helyezkedik el. Tehát, hogy talán így az elmúlt éveknek a politikai működését tekintve valamivel közelebb áll, vagy hát lehet azt mondani, hogy talán sokkal közelebb áll a, mondjuk a lengyel, mostani lengyel kormánypártokhoz, mint mondjuk a német kormánypártokhoz, hogyha mondjuk két jobboldali kormányt akarnánk még melléjük állítani.
És akkor említetted, hogy két dolgot kell megkülönböztetni. Az egyik az, hogy kizárják ebből a pártszövetségből, ami ez a kapcsolatépítési nagy negatívum, és mi a másik?
A másik pedig az Európai Parlamenti frakciója az Európai Néppártnak, ami egy külön működő intézmény viszonylag, és a frakciónak a szabályai szerint egy külön szavazást kell tartani a frakció tagoknak a részvételével arról, hogy a frakcióból is kizárják-e a képviselőket. És akkor itt van még egy nagyon érdekes kérdés, hogy Magyarországról két tagja van az Európai Néppártnak, a Fidesz és a KDNP. És a néppártban is akkor ezek szerint két döntést kell hozni, vagy felmerülhet a kérdés, hogy akkor a KDNP-t is ki akarjuk zárni, vagy csak a Fidesz?
De tök közös listáról, tehát ugyanarról a listáról jutnak be magából a frakcióval.
Igen, de a néppártból való kizárás az két külön pártot érint. A frakcióból való kizárásról pedig egyenként kell szavazni a tagokról.
Ez egyébként nagyon érdekes kérdés lehet, hogy még Magyarországon belülről nézve is egészen, hát nem tudom, zavarba ejtő feladvány megkülönböztetni a KDNP-t, mint politikai entitást a Fidesztől, de hogy ez mondjuk Brüsszelből nézve mennyire lehet a KDNP-nek az önálló arcélét észrevenni, az nagyon érdekel egyébként, hogy tényleg egy random néppárti politikus az mit tud a KDNP-ről, mint önálló a politikai intézményről.
És akkor az elképzelhető viszont, hogy kizárják a néppártból első körben, és utána kizárják a néppárti frakcióból is, vagy csak az egyik, tehát az első körre azt mondják, hogy igen, kizárják, de a frakcióból meg nem.
Szerintem ez elképzelhető.
És ez miért jó? Kinek jó ez?
tehát az a kérdés, hogy kinek jó ez az egész. Az Európai Néppárt valószínűleg azon gondolkodik most, hogy hosszú távon mivel járnak jobban, hogyha bent tartják Orbán Viktort, aki mondjuk egy ilyen híd szerepet betölthet egy jobb oldali nyitás felé, ami ugyanolyan érvényes vagy lehetséges út az Európai Néppárt előtt, hogyha mondjuk a Kaczynski felé szeretnének erősödni a jövőben, vagy a Matteo Salvini-nek az olaszországi jobboldali pártja felé.
Ugye ezt már be is lengette Orbán Viktor, hogy ő szívesen meghívná őket ebbe a pártcsaládba, amire az első válasz az volt, hogy semmiképp. Mert hogy nem a Kaczynszkiek részéről, hanem a néppárt részéről. De akkor lehet, hogy mégis érdemes őt így megtartani, mert Orbán egy ilyen joker, aki belefér a néppártba is, meg a jobbra lévő pártokhoz is egy ilyen átkötő?
Mindenképpen ez Orbán Viktornak a különleges szerepe. És ezt szeretné Orbán Viktor is megtartani. Sokkal kevesebbet tudna elérni nemzetközi politikai porondon, hogyha ő kiszorulna ebből a vezető politikai szövetségből, ami Európát irányítja.
És bocs, hogy miért vezető ez a politikai szövetség? Tehát, hogy vannak 750-en ebbe a parlamentben, ennek egy pár, nem tudom, hányan vannak a néppárban pontosan? 219-en, köszönöm. Mit tudnak elérni? Itthon valaki ilyen arányban lenne a parlamentben, akkor az a szomorúan ülne egy ellenzéki szerepben.
Hát például ugye az Európai Bizottság vezető pozíciójára tudják, tehát az ő szavazatukkal tudják megszavazni azt, hogy ki töltse be ezt a posztot, ami ugye legutóbb a Junckert jelölték, most pedig minden bizonnyal a Manfred Weber lesz.
A legfontosabb vezetői az Európai Uniónak most a néppártból kerülnek ki, tehát ott van az Európai Tanácsnak az elnöke, amelyik a miniszterelnököknek és a néhány államfőnek a találkozója, ahol a legfontosabb politikai kérdések döntenek. Ő a lengyel Donald Tusk, ő is néppárti Jean-Claude Juncker. Néppárti most az Európai Parlamentnek az elnöke is, ami politikailag nem egy döntő jelentőségű szerep, de mégiscsak sok emberrel találkozik. És az a legnagyobb ereje igazából a pártcsaládnak, hogy ez a legnagyobb Európában, tehát a legnagyobb befolyással bír a hálózata Európán belül, és a legtöbb kormányt is ők irányítják Európában.
És akkor most mi fog történni a következő napokban? Mi történhet? Milyen feladatai vannak a néppártnak, vagy Manfred Webernek, vagy a Fidesznek?
Hát az most egyébként szerintem biztosra vehető, hogy március 20-áig ilyen egetrengetően nagy dolog már nem fog történni. Ugye azt a dátumot adta meg Weber is, hogy akkor fognak tárgyalni a Fidesz néppárti tagságára. Ugye akkor lesz, hogyha jól tudom, a frakcióülése a néppártnak.
De március 20-án találkozik a néppártnak a politikai gyűlése, amelyik a parlamenttől független, azok a pártok küldenek ide képviselőket, meg azoknak a pártoknak a vezetői vesznek részt rajta, akik tagjai az egész pártcsaládnak. És ez még az Európai Unión kívüli pártokat is jelent.
Na és akkor ott mi lesz?
Hát ott fognak tárgyalni magáról arról, hogy akkor a Fidesz az maradhat-e a néppártban, vagy sem. Nyilván ugye itt most az a kérdés, hogy azokra az ultimátumokra hivatalosan mit fog felelni Orbán Viktor, amiket a Weber megadott, és akkor azokat tehát röviden érintve, ugye lehet, hogy ez a három ultimátum, ugye, hogy biztosítsa a CEU Budapesten maradását, kérjen bocsánatot a néppárti tagoktól, tehát itt az fontos, hogy nem Brüsszeltől, vagy nem tudom, egész Európától kell bocsánatot kérjen, hanem a néppárt tagjaitól, ami szerintem az egy lényeges árnyalat lehet még a jövőre nézve, illetve az, hogy azonnali hatállyal és véglegesen állítsa le a Brüsszel ellenes kampányát a kormánynak.
De március 20-án ugye ezeknek egy része már teljesül is automatikusan.
Igen, hát ugye a plakátok le fognak kerülni, és ugye tehát pont azért lényeges, hogy a Juncker helyére, ahogy bejelentette Orbán Viktor, a Franz Timmermans, aki a szocialista pártcsaládnak a csúcsjelöltje fog kerülni, és az hát az egy érdekes helyzet lehet, hogyha ennek ellenére is azt mondják a néppártiak, hogy de hát azokat a plakátokat el kellene távolítani, hiszen tehát nekik Franz Timmermans egy vetélytársuk, és bár ugye nagyon szép és magasztos dolog, pláne a brüsszeli politika, amit úriemberek végeznek eltartott kisújjal, és nagyon akadémiai és kifinomult stílusban, azért azt én nem látom magam előtt, hogy egy pártcsalád megvédje a rivális jelöltet, úgyhogy ráadásul itt azért nem égbe kiáltó, tehát hogy nem olyan szinten ábrázolják mondjuk a Timmermanst, ahogyan egyébként azért a kormánynak korábban voltak plakátjai, tehát például mondjuk akár csak az Állítsuk meg Brüsszelt, vagy mondjuk ami a választási kampányban előkerült, ahol ugye eltérő bőrszínű emberek nagy tömegében egy stop felirat mögött jöttek. Tehát hogy azért ez egy annál sokkal finomabb kampány.
A CEU-val kapcsolatos ultimátum pedig hát elég úgy van megfogalmazva, hogy azt is lehet többféleképpen értelmezni. Tehát a kormány azt szokta mondani, hogy a CEU továbbra is működik Magyarországon. Az egy technikai kérdés, hogy az Egyesült Államokban akkreditált képzései el kell, hogy költözzenek. Tehát erre mondhatja azt Orbán Viktor, de hát kérem szépen, ez már teljesült. Nem is vitatta senki, hogy a CEU itt lehet Magyarországon.
És a bocsánatkérés?
Az, hogy a európai választási kampányban Orbán Viktor bocsánatot kérjen a brüsszelitáktól, hogyha most lehet így az ő szavajárásával fogalmazni, azt olyan szinten életszerűtlen, és ugye ráadásul ugye most pont azoktól a tagoktól kellene bocsánatot kérni Orbán Viktornak, akiket ő a legutóbbi interjújában hasznos idiótáknak nevezett. Tehát most már annyi minden miatt is kellene akkor ráadásul elnézést kérnie, hogy ez szinte képtelenség legalábbis az ő politikai univerzumában.
Jó, csak mert a plakátoknál, meg a CEU-nál ez olyan, mint a Mátyás király mese, az okoslány, ez a hozott is ajándékot, meg nem is, hogy lehet így is úgy is érteni, de az, hogyha nem mondja ki Orbán Viktor ezek szerint március 20-áig azt, hogy bocsánatot kérek a brüsszeli néppárti tagoktól, akiket korábban lesorosistáztam, vagy valami ilyesmi, szóval, hogy akkor ki fogják zárni őket a néppártból?
De az is kérdés, hogy hogyan kell, hogy kimondja ezt a bocsánatkérést. Elég, hogyha zárt ajtók mögött a többi miniszterelnök kollégájának mondja, meg párt vezető kollégáinak, vagy ki kell, hogy álljon a sajtó elé. És akkor ezt is majd, hogyha zárt körbe kér bocsánatot, akkor elkezdik többféleképpen értelmezni.
Igen, de szerintem tehát azért tényleg az, hogy arra kényszerítsék, és tehát, hogy itt ugye nem hangzottak el a technikai részletek, hogy akkor most nyilvánosan álljon ki egy nemzetközi sajtótájékoztatón bocsánatot kérni. Tehát szerintem ilyet azért nem is véletlenül nem hangzik el ilyen feltétel, mert hogy az annyira életszerűtlen mindenféle politikai konstellációban, hogy azt mond az egyik hát fontos partnerednek, gazdasági partnerednek, hogy te most álljál ki, és országvilág előtt mea culpa ezzel, szóval azt szerintem nem.
És akkor szerintetek mi lesz? Mert ugye az elemzők is, meg még a fideszesek is abban bíznak, hogy nem fogják őket kizárni. Ez a valószínű forgatókönyv?
Hogyha azt nézzük, hogy hány párt küldött levelet azzal a kéréssel, hogy indítsák el a felfüggesztési vagy kizárási eljárást, akkor ebből úgy tűnik, hogy kisebbségben vannak azok, akik eltökélten ki akarják zárni, és sokkal nagyobb többségben vannak azok, akik hezitálnak, vagy inkább a Fidesz pártján állnak ebben a kérdésben. Úgyhogy van igazság abban, amit Dajs Tamás mondott egy tegnapi interjúban, hogy ezt majd meg fogják beszélni, és nem olyan egyértelmű a helyzet, mint ahogyan kívülről látszik, hogy mindenki a Fidesz ellen van.
De Fidesz pártján kik állnak? Tehát gondolom a V4-ek közül ki az, aki benne van a pártcsaládban, vagy kik azok, akik hangsúlyosan a Fidesz mellett állnak a néppárton belül?
A V4-ek nem is. A Lengyelország a legerősebb a V4-ek közül, de ők az ellenzéki lengyel párt, akik most különösebben nincsenek jóban Orbánnal. Tehát lehet, hogy a V4-ek nem fogják nagyon támogatni. Ha Olaszország támogathatja, a spanyolok, a franciák nem szólaltak még meg az egész kérdésben. A szlovének biztosan támogatják, mert ők jó kapcsolatot ápolnak a Fidesz-szel.
Csak ugye azért kérdezem, mert ugye ez egy meccslabda gyakorlatilag, és itt eldönthetik, hogy akkor most tényleg mi meg akarjuk-e rendszabályozni a Fideszt, vagy elfogadjuk, és többet ezt nem nagyon fogjuk felhozni. Nem hiszem, hogy utána havonta felmerül majd ezt, hogy ki akarják zárni, akkor itt kézbe be kell fogni ezután a szájukat, és akkor a Fidesznek igenis úgy, ahogy van, így szeretjük, és így van helye a néppártban. Gyakorlatilag ez lesz ezután akkor.
Hát meg ugye az is egy forgatókönyv, amit több pártnak a vezetője belengetett, hogy vagy a Fidesz, vagy ők, tehát hogyha a Fidesz bennmarad, és az lesz ennek a szavazásnak, egyáltalán, hogyha szavazásig eljut az, hogy a kizárással voksuljanak, hogy akkor, hogyha bennmarad a Fidesz, akkor ők kilépnek. De ugye azt látni kell, hogy itt azért olyan politikai erők nyilvánultak meg, akik mondjuk 1-2-3 képviselőt adnak a néppártba, tehát hogy nem nincs annak azért olyan óriási politikai súlya, hogyha mondjuk néhány taggal kevesebb lesz, ahhoz képest, mint hogyha mondjuk a következő LP-ben is mondjuk nem tudom 12-13 tagot adó frakcióban marad-e vagy sem, de ugye itt pont, hogy, tehát, hogy nem csak azért a tagságnak a mérete miatt fontos kérdés ez, hanem amiről például most Tamásnak a legutóbbi cikke is szól, hogy a gazdasági kapcsolatok szempontjából Németországgal nem igazán mindegy, hogy a Fidesz az most néppárton belül van, vagy sem. Azzal együtt, hogy ugye te arról írtál, hogy lehet attól tartani, hogy negatív következményekkel járhat a német, akár autóipar, vagy a nagy befektetők szempontjából. Ugye nyilván Magyarországnak sem az érdeke, hogy ezekkel a cégekkel, tehát bármilyen szinten konfrontálódjon. Tehát nyilván lehet tovább csuklóztatni, hogy nagyobb adókat kivetni, de ugye az eddigi Fidesz kormányoknak a működése pont azt mutatja, hogy bár ugye nagyon sokat beszélnek arról, hogy megadóztatják a multikat, valójában inkább arról van szó, hogy óriási kedvezményeket adnak nekik, és minden áron ide próbálják őket csábítani, hogy hozzák a befektetést. Tehát hogy azért ennek van egy ilyen oldala is, hogy valójában Orbán Viktornak, és ugye amit ő gyakran szokott hangoztatni, hogy Németország az egyik pólus, amihez képest ő igazodik, ugye azt hiszem Moszkva és Isztambul.
Isztambul,
igen, a harmadik, tehát az, hogy a német gazdasággal, vagy a német tőkével összerúgja a port Magyarország, az nem tűnik reálisnak.
És egyébként volt már ilyen, vagy ez gyakori dolog, hogy kizárnak valakit az Európai Parlamentben?
Itt is két dolog van, az Európai Néppárt, meg az Európai Parlamenti Frakció, és keresgéltünk itt az elmúlt órákban korábbi történetek után, és nem nagyon találtunk olyat, hogy kizártak egy pártot az Európai Néppártból. Ez nem gyakran történik meg. A frakcióból ki szoktak zárni egy-egy tagot valamilyen égbe kiáltó vétség miatt. De hogy egy teljes nemzeti küldöttséget zárjanak ki egy frakcióból, az pedig az elmúlt években biztosan nem történt meg.
Ugye olyan volt, hogy kiléptek a néppártból, még a britek 2009-ben, és ugye azt szokta felhozni Manfred Weber, hogy azért is akarja bent tartani a Fideszt a néppártban, mert hogy így legalább valamilyen szinten kordában lehet tartani, vagy jobban párbeszédre lehet kényszeríteni egyszerűen azáltal, hogy gyakoribbak a vele való találkozók, és talán nagyobb a függőségi viszony, hogyha bent van, mint hogyha nincsen, és ugye lemlem, a britek kiléptek és a néppártból, és utána David Cameron hát oda vezetett az egész folyamat, hogy a britek az egész unióból is kiléptek, és ezt szokta felhozni a Weber példaként, hogy ezt nem akarja még egyszer megismétlődni, ezért jobb Orbán Viktort bent tartani.
De hogyha nem lenne bent, akkor hova tudna csatlakozni? Tehát, hogy még jobbra valamelyik, vagy akár valamilyen EU-szkepticista frakcióhoz?
Ez egy lehetőség, egy olyan lehetőség, ami nem túl csábító Orbán Viktornak, meg a Fidesznek, meg senkinek, aki a mondjuk az Európai Parlamentben a Fidesz-KDNP küldöttségében dolgozik, nem ismerik azokat a pártokat, meg azokat a politikusokat, azokat a szakembereket sem.
Ők a Löpenék? Például, vagy a Salvini?
Igen, három frakció van az Európai Néppárttól jobbra az Európai Parlamentben, az egyik a Salvini-Löpen csoport. Vannak az a frakció, ahol a brit konzervatívok ülnek, tehát a brit kormánypárt.
Egyelőre.
Akik most ki fognak lépni hamarosan, és a harmadik pedig a Nigel Farage-nak a frakciója, akik az olasz öt csillag párttal vannak most együtt.
De ők is kilépnek, mint a Nigel Farage.
Nigel Farage is ki fog lépni. Ezek a, mind a három frakció most meg fog gyengülni, vagy ez a kettő, amiben amiben a brit, nagy brit pártok vannak, ezek meg fognak gyengülni, hogy nagy átalakulás várható az Európai Néppárttól jobbra. Ezt tudja Orbán Viktor is, meg tudja az Európai Néppárt is, és ehhez próbálnak viszonyulni mindannyian a néppárton belül. Tehát van lehetőség másik frakcióba lépni, esetleg egy olyan frakcióba, ami megalakul, egy erős frakcióba akár, ami megalakul a néppártól jobbra, de ez nem egy optimális forgatókönyv a Fidesznek.
Hát ugye egyszer Orbán Viktor is felvetette, ha jól emlékszem, nagyjából egy évvel ezelőtt, hogy akár megalakítatnak egy ilyen bevándorlás ellenes pártcsaládot, és nem ez volt a pontos megfogalmazás, de hogy annak a lehetőségét, hogy akár itt egy új frakció is alakulhat, felvetette, de aztán utána erről nagyon gyorsan lekerült a napirendről. Tehát nyilvánvalóan egy ilyen frakció, akár csak méretét tekintve is, ugye, amit te is említettél korábban, hogy kikerülne a centrumból Orbán Viktor is, tehát Európa vezető politikusai közül. Ugyanakkor nyilván, hogyha mondjuk alakulna egy erős ilyen bevándorlás ellenes pártcsalád, az egy nyomást tudna gyakorolni a néppártra is, már csak így a méretéből adódóan. Itt szerintem az is egy fontos aspektus, hogy mondjuk Orbánnak belpolitikailag érdeke az, hogy olyanokkal álljon össze egy pártcsaládba, akik azért nála is bizonyos kérdésekben szélsőségesebb politikát folytatnak, mert mondjuk akár, mint ahogyan a mostani családokról szóló nemzeti konzultáció és az arra adott akciótárnak nevezett program is mutatja, hogy a Fidesz azért a szélsőségektől, most például ebben a kérdésben azért óckodik, tehát az abortusz tilalomtól kezdve kikerültek azért olyan dolgok, amikre azért úgy előzetesen akár még lehetett is volna számítani. Tehát, hogy ő mindenképpen, és ugye az egész szélső jobboldali címkét ő elveti, ő tehát Magyarországon is a belpolitikailag egy, tehát az egész centrális előtérnek a politikája az az, hogy tőle álljanak jobbra vagy balra szélsőségesek, de a Fidesz az egy minden nagyobb közepet lefedjen, hogyha ő Európán belül a szélsőségesebb irányba megy el, akkor az Magyarországon is hatással lesz arra, hogy neki, hiszen olyanokkal kell majd ott közösséget, vagy kellene közösséget vállalnia, ami nem feltétlenül érdekel.
És végezetül szerintetek akkor megérte felrakni Junckert plakátokra, vagy sem?
Abból a szempontból feltétlenül, hogy ezzel foglalkozik a sajtó, ez szerintem a Fidesz saját szavazó bázisának egy nagyon erős mozgósító erő. Tehát, hogy azt tudják mutatni, hogy támadnak minket megint Brüsszelben, és akkor hát erre az a helyes válasz, hogyha mindenki elmegy szavazni, és megmutatjuk nekik, hogy mi pedig megvédjük Európát, mert ugye minden abban a narratívában kerül feldolgozásra a kormány kampányában, hogy a migrációs politika miatt támadják Magyarországot és hát a Fideszt.
Igen, és ugye azt erősíti, amit te mondtál, hogyha megnézzük a média reprezentációját ennek az egész kérdésnek, akkor a fideszes média is minden egyes apró rezdülésről, ami ezzel kapcsolatos, akár csak egy nyilatkozat, akár egy újabb pártnak a hivatalos levele arra, hogy indítsák meg a kizárást, nagyon pontosan beszámol, és látszik, hogy ők is szeretnék napirenden tartani ezt a kérdést, amiatt fideszes politikusok is minden egyes sajtótájékoztatón kitérnek arra, hogy mi a helyzet az egész néppárt versus Fidesz politikai konfliktusban. Tehát, hogy ez gyakorlatilag lehet azt mondani, hogy az a konfliktus, amire Orbán Viktor várt, és amit tökéletesen előkészített az elmúlt években, hogy az európai parlamenti kampánynak ne csak az legyen a tétje, hogy most akkor bevándorlás ellenes erők kerülnek hatalomra, vagy sem, mert hogy azért ebben már sok újat nem tudnak mondani, és látszik, hogy azért ugye Brüsszelből is mindig cáfolják azokat az állításokat, amiket a kormány tesz, és előbb-utóbb azért ez nem feltétlenül hasznos, hogyha minden frontról azt kapja vissza a kormánypárt, hogy amit állítanak a választásokkal kapcsolatban, vagy amit nem tudom, migránskártyákkal és hasonlókkal kapcsolatban, hogy az nem igaz. Viszont ez egy valódi, egy átélhető, egy igazi konfliktus, amiben tényleg részt vesznek a szereplők, tehát ez gyakorlatilag Orbán Viktornak egy aranybánya egyelőre.
Abból a szempontból viszont nem érte meg Junckert felrakni a plakátra, hogy tényleg egy valós veszélyé vált a Fidesznek a kizárása az Európai Néppártból, amit meg nem szeretnének. Hát hogyha Orbán Viktornak nem lenne fontos bent maradni a néppártban, akkor nem adott volna egy interjút a német Weltam Zontágnak, ahol hosszan dicsérte a német-magyar kapcsolatokat és Manfred Weber erényeit, mint bizottsági elnök jelölt. Hát valamennyire próbálja mind a két célt elérni, amit szeretne, a konfliktus fenntartását és a szövetségben maradást is.
Hát ez egyébként egy nagyon Orbán Viktoros történet, ahogyan most áll, tehát hogy ki van centízve, több oldalról helyezedik rá nyomás, és amit ugye szoktak mondani, meg utólag elemezni az ő működésével kapcsolatban, hogy ő ezeket az helyzeteket élvezi igazán, amire nincsen előzetesen kész válasz, hogy de mit kell tenni, hanem ki centiződik a helyzet így csúnyán fogalmazva, és improvizálnia kell akár bármilyen irányba is, és ugye eddig ez nagyon sokszor jól jött ki ezekből a konfliktusokból. Itt most megint egy kérdés, hogy ebből hogy fog akkor kijönni.
Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és köszönöm nektek is, hogy végighallgattatok minket. A Facebookon, a kibeszélő csoportban tudtok hozzászólni a podcasthez, illetve iratkozzatok fel ránk, RSS-en, iTunes-on, és remélhetőleg nem sokára Spotify-on is fent vagyunk. Köszönöm nektek, hogy itt voltatok. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!